Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 68. Zsoltárunkat. A 68. Zsoltár első, második és tizedik versét, ami csak számozás szerint tizedik. Az első vers így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen mindenő ellenségét.
Oh, God.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Nem szeretnénk az ellenségeid lenni, Urunk Istenünk, mert látjuk, hogy akik ellened szegülnek, azokkal szemben te erősen fellépsz. Látjuk azt, hogy akik tőled elfordulnak, akik elhagynak téged, azokkal szemben te nem csak a te igéd szavával, hanem hatalmad erejével is megnyilvánulsz. Urunk Istenünk, nem szeretnénk a te ellenségeid lenni, de nem mindig. Mert van, amikor úgy szeretnénk élni, mint azok, akik téged nem ismernek, és az ellenségeid, mert úgy tűnik, mintha könnyebb lenne az ő életük. Úgy tűnik, mintha az az életvezetés vezetne egy boldog élethez, sikeresebb élethez, könnyebb életvezetéshez. Köszönjük, hogy te figyelmeztetsz minket, hogy ez csak csalóka ábránd. Ez csak egy rossz képzet, amely előttünk, mint homályos tükör lebeg, mert nem látunk bele a te dolgaidba. A zsoltárossal együtt énekeltük, hogy örülünk annak, hogy hozzád tartozunk, mert te könyörülsz a te népeden. Kérünk azt, hogy tudjunk tényleg a te népedhez tartozni, és megértsük és megérezzük, hogy te könyörülsz rajtunk. Jöjj közénk ma este is, vigasztaló szavaddal, jöjj közénk ítéleteddel, jöjj közénk feloldozásoddal. Add a te lelked erejét, azt töltse be a mi szívünket is, hogy tudjunk rád figyelni. Amen. Jónás próféta könyvéről szóló evangelizációs sorozatunkban a harmadik fejezethez érkeztünk. A mai nap címe Elpusztul Ninive, a küldetéses próféta. Jónás könyvének harmadik fejezetét olvasom, mind a 10 verset. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba, 1 napi járásra, és ezt hirdette, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és az állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Kelj fel, hangzott az első megszólítás Jónáshoz, aki a megadott Ninive helyett az ellenkező irányba menekült. Meghallotta a megszólítást, de nem engedelmeskedett. Meghallotta a hívó szót, de elmenekült Isten elől. A viharba került hajón majd, a vízben is átélte, hogy nem is olyan egyszerű elmenekülni az Isten elől, sőt, a maga választotta halál sem kiút. Végül mégiscsak Isten kezében találta magát. És ezt felismerve, ott végül odafordult hozzá. Megszólítja Istent, fogadkozik, hogy felismerve, most már engedelmes lesz hozzá. A hal pedig kiköpi Jónást a szárazra. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz, indulj, menj Ninivébe. Hát érdemes volt? Érdemes volt végigcsinálni mindezt, amelyen Jónás keresztül ment? Érdemes volt nem hallgatni az őt megszólító Istenre? Érdemes volt elmenekülni, felülni egy hajóra, kifizetni egy csomó pénzt, hiszen akkoriban az ilyen tengeri utazást nem nagyon engedhették meg maguknak az emberek. Leginkább kereskedők utaztak hajókon, menetrend szerinti járat, mint manapság, nem volt. Vagyis ahhoz, hogy hajóra szálljon Jónás, rengeteget kellett költenie a hajóútra. Csak azért, hogy elmeneküljön. Aztán minden kárba veszett, hiszen bedobták a tengerbe, és nem jutott el Tarziszba, ahová igyekezett. A tengerben meg majdnem meghalt. Aztán a vízből megint partra került. De nem Ninivénél, nem is Tarzisznál, hanem ott Izraelben. Nem messze Jáfótól, ahonnan elindult. Ugyan ott van, ahonnan elindult. Ugyan ott van, ahol Isten először megszólította. Ugyan ott van, és ugyanaz a feladat. Kelj fel, és menj Ninivébe. Hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Hát érdemes volt? Semmivel sem lett könnyebb, semmivel sem lett kevesebb. A Jónásra szabott feladat, Jónásra szabott feladat maradt. Hát érdemes menekülni az Isten elől? Jónásnak nem sikerült. Nekünk sikerült. El tudtunk menekülni valaha is az Isten elől. Nem ugyanott találtuk magunkat? Sőt, talán sokkal rosszabb helyzetben. Mert elszórtunk egy halom pénzt, mert eltelt akár jó néhány esztendő, és ott vagyunk, ahol kezdtük. Ugyanannak a feladatnak a kezdetén, amit annak idején nem vállaltunk el. Csak most talán sokkal nehezebb. Csak most talán sokkal nehezebb, mert idősebbek vagyunk már. Mert talán idősebben nehezen kezdi el az ember az egyetemet, a főiskolai tanulmányait, egy felvételi nehezebb, mert idősebben nehezebb akár nyelvet tanulni, mert idősebben nehezebb újrakezdeni vagy elkezdeni bármit. Ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy igen ám, de gazdagodtunk. Gazdagodtunk élményekkel, sőt, gazdagodtunk egy Isten élménnyel is. Talán egy megtérés eseménnyel. De nem lett volna jobb előbb? Vajon megérte? Jónás tehát ugyanott van, ahonnan elindult, és ugyanazt a feladatot kapja, mint korábban. És valóban nem könnyű ez a feladat. Nem véletlen, hogy annak idején meghátrál. Nem könnyű a feladat elmenni egy idegen városba, olyanok közé, akiket egyáltalán nem ismer, egy távoli helyre, ráadásul oda, bár ezt Jónás még nem tudja, ahová elviszik majd Izrael népét számüzetésbe. A mai Irak területe ez, ahonnan szkadrakétákkal elég gyorsan el lehet érni Izraelt, de gyalog, szamáron, tevén, hetekbe, hónapokba telik eljutni. És most Jónás vállalja. Neki indul, és odaér. Megteszi a nagy utat, felvállalja minden nehézségét, a szomjúságot, az éhséget, a fáradtságot, a költséget. Elképzelhető, hogy meg kellett állnia valahol, hogy dolgozzon azért, hogy tovább utazhasson, hogy eljuthasson oda, ahova Isten küldi. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de végül eljut a célállomáshoz, Ninivébe. A korábban lehetetlennek látszó, ami annyira elrémisztette, hogy el akart menekülni előle, az most sikerült. Milyen más? Bár nem láthatjuk nehézségeit, mert arról nem számol be a Szentírás, de sikerült. Mert Istennél sikerülhet. Nélküle az egyszerű sem, a menekülés sem. De hogyha Isten útján járunk, akkor még a lehetetlennek tűnő is lehetséges. Hogyha az ő útján járunk, és az ő küldetését teljesítjük, legyen az, ami teremtményű létünkből fakadó küldetésünk, vagyis a nekünk adott föld, környezet, őrzése, művelése, gyermekekkel betöltése, de akár legyen az egy jónási feladat, valami különleges, valami extra nehéz, az akkor is sikerül. Mert akkor nem azt nézzük magunk se, hogy mennyibe kerül, hogy meddig tart. Ahogyan a gyermekvállalásnál sem azt nézzük, hogy belefér-e ez még az éppen aktuális fizetésünkbe, vagy majd nehezebben férünk bele a mostani lakásunkba. Ezek nem elsődleges, bár megfontolandó problémák, amelyek azonban úgy is rendeződnek, hogyha az ember az Isten útján járva az ő feladatát, az ő megbízatását akarja teljesíteni. Ahogyan annak idején, amikor én elvállaltam a pápai teológián való szolgálatot, nem volt lehetőség szolgálati lakásra, és annak idején feleségemmel egy kis albérleti lakásban laktunk, és vártuk első gyermekünket, és úgy jártam le pápára, és nagyon kevés pénzzel, de annál több hittel vágtunk bele abba, hogy építkezzünk, keressünk valami telket valahol, ahol lehet lakni, ami közel van arrafelé, amerre a szolgálatot kell végezni, de közel van arrafelé is, amelyre feleségemnek is a munkája köti. Mára 8 évvel azután elmondhatom, hogy van 3 gyermekünk, és lett egy telkünk, azon egy házunk, amelyben élünk. Persze egy csomó adósságunk is, de ez vele jár. Mert erre mutatott az út, ebbe az irányba kellett elindulni, hogy ezt a tanítói szolgálatot vállalva el lehessen kezdeni a családalapítást is. És ahogyan Jónásnak a feladatot elvállalva, a kijelölt úton igyekezve a szükséges dolgok megadatnak, úgy nekünk is. Eljut az ember a feladatokhoz, hogy el tudja végezni. Adatik annyi erő, energia, ha kell anyagiak, hogy meg tudjuk tenni. Nem több, de a szükséges mindig megadatik. És ez olyan érdekes, mert amíg az építkezés tartott, bár mindig borotva, élen táncolva, de valahogy, valahonnan mindig lett annyi pénz, hogy tovább lehetett folytatni. Mindig volt egy-egy segítő kéz, aki felemelt egy vödröt, esetleg egy ecsetet, és segített, hogy eljussunk, hogy be lehessen költözni. Vagy volt mindig valaki, aki kölcsön adott annyit, hogy ki tudjuk fizetni az éppen aktuális számlákat, mestert. Nem biztos, hogy ideális módon, vagy mindig nyugodt körülmények között, de ha a végeredmény felől nézzük, akkor ahogyan a jónási történetben is elég egyetlen mondat erről. Zsámbékon lakunk. Jónás elment Ninivébe az Úr szava szerint. Mert ez ilyen. Mert ha az Úr szava szerint megyünk, akkor ő ebben segít. Ez ilyen. Ugye tapasztaltuk már. Vagy ha nem, hát tapasztaljuk meg. Ha Isten küld, akkor eljutunk Ninivébe. Mert ez a küldetésünk, mert ott van feladatunk, mert azt kell tennünk. Ninivébe. Ninivébe érkezik Jónás a nagyvárosba, az akkori metropoliszba, az asszír birodalom központjába. Pezsgő élet, ipar, kereskedelem, tudomány, szórakozás. Ugyanúgy, ahogyan ma Londonban, Amsterdamban, New Yorkban, vagy akár Budapesten, csak természetesen ókori színvonalon. A provinciális kis Izraelből, és hogyha ez a Jónás, a kettő királyokban emlegetett Jónás, akkor a Gát-Héfer nevű piciny településről, mondhatni, porfészekből érkezik ide. Megint csak a hatalmasságot kifejező három nap, ugye három napi járóföld, nagyságú város, vagyis nagyon nagy. És a próféta csak egy részéig jut el, hiszen egy napi járóföldön halad befelé. De ahogy halad befelé, látja meg egyre jobban, hogy mekkora is ez a város, hogy mennyire más itt az élet, hogy más, ami itt folyik, mint ahogyan azt Isten az embertől, legyen az az ő népe, vagy legyen az az egyszerű teremtmény elvárja. Mert rengeteg az ember, számos nációból gyűltek itt össze. A birodalom minden pontjáról telepítették ide, erőszakkal vagy érdekek vonzása miatt az embereket. És mindegyik ember a saját érdekei szerint él. Mindent adnak és vesznek, a saruszítól kezdve az emberig, a rabszolgáig, a nők és férfiak testéig, mindent. Nagy a bűz és a mocsok, mint ilyen helyeken általában, kívül és az emberekben belül is. Lopnak, csalnak, hazudnak. Töményen, egy helyen, három napi járóföldnyi területen. A gáthéferi porfészekből ide érkezik Jónás. Micsoda kultúrsok, mondhatnánk. Ma ilyet igazán az érezhet, Budapesten vagy Budapest közelében élve, ha például eljut Bombaybe vagy Delhibe, mert más vallási közeg, más életszokások, más életritmus, más higiéniás színvonal. És ugyan Jónás még azt sem tudja pontosan, hogy mit kell mondania, mert eddig csak annyit közölt vele az Isten, hogy majd mondd el azt az üzenetet, amit én mondok neked, de talán már ő maga is érzi. Egyre fokozódik benne az indulat. Hát mi ez itt? Micsoda fertő? Micsoda istentelen élet? Bibliásan mondhatná, hogy Szodoma és Gomora. És már maga is érezte, tudta, hogy mit kell mondjon. Ítéletet, pusztulást, de azonnal. És jött is az üzenet, mert pontos a mondás, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ennyi. Ennyi az üzenet, ennyit kell tolmácsolni a Jónásnak. Bár valóban ráhangolódott, azért egy küldetéses próféta számára, aki igen hosszú utat tett meg azért, hogy Isten üzenetét elmondja, hát talán lehetett volna valamivel hosszabb a mondandó. Mondjuk legalább annyi, mint amit Ézsaiás vagy Jeremiás mond Asszíria bukásáról, vagy ahogyan a többi idézőjelbe téve kolléga kispróféta Asszíria ellen. Akár Náhum, akinek a könyve másról se szól, mint Ninive pusztulásáról. Egy kicsit cifrázva, látomásokban vagy képekben, egy hosszú sor ítéletet felsorolva. De nem, Jónásnak csak ennyi jutott. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. De valljuk be, ebben azért benne van minden. Nem szépítve, de nem is cifrázva. Mert eljutott Istenhez a város gonoszságának a híre, és amikor a pohár betelik, amikor kitelik a jelképes 40 nap, a kiszabott idő, akkor egyszerűen vége. Az ítélet végleges, nincs tovább, nincs appelláta. Eljön a 40. nap, és elpusztul Ninive. Ezt hirdetheti meg a küldetéses próféta. És valljuk be, nem lehetett túl népszerű Jónás ezzel az üzenettel. Nem tartozott az ünnepelt sztárok közé, ahogyan általában nem szeretik igazán a gyülekezetek sem azokat a lelkészeket, akik Isten ítéletével riogatják őket, vagy azzal fenyegetőznek. Nem szeretik azokat, akiknek esetleg ítéletes látomásaik vannak, azokat, akik egzisztenciális kérdéseket feszegetnek. De nem is könnyű az ilyesmit elmondani az embereknek, mert aki elmondja, az is ott van köztük. És bár Jónás máshonnan jön, azért ő sem volt mindig engedelmes. Ő is csak ember. Hogy jön ehhez? Gondolhatták a niniveiek. Nem könnyű Jónásnak az Isten által adott feladatot végrehajtani. Legtöbbször megvetéssel jár. Babics úgy képzeli, hogy Jónás csúfolták, kigúnyolták, pellengérre állították, mint valami bolondot, mint valami cirkuszi látványosságot. A próféta, az isteni feladatot teljesítő nem csak a hétköznapi nehézségekkel néz szembe, de a vállalt feladatát a nyilvánosság leginkább negatív reakciói is kísérik. És ezt lelkészként is gyakran átéli az ember. Temetések, esküvők, keresztelők során gúnyos pillantások, megjegyzések kísérhetik igehirdetéseinket. De a krisztusi életet élők és életükkel azt hirdető gyülekezeti tagok, hívő emberek is számtalanszor találkozunk azzal, hogyha kinyilvánítjuk a másik véleményt, netán ítéletet merünk mondani valami felett, ami nyilvánvalóan istentelen, akkor az gyakran gúny, megvető mosoly, lekicsinlő kommentár kíséri. Nem egyszerű a mai világban sem Isten igéjét képviselni. Pedig nekünk, református gyülekezetnek is ez az egyik feladatunk. Ha keresztjének vagyunk, akkor Krisztust kell hirdetni. A krisztusi életvezetést, az isteni gondviselést, de egyben az isteni elvárást is, amelynek része az ítélet is. Nem a másként gondolkodókkal való együtt gondolkodás a krisztusi közösség vállalás formája, hanem az emberként, felebarátként való elfogadásuk, de ugyanakkor a tőlük eltérő vélemény markáns megfogalmazása. Ami, hogyha kell, akkor így hangzik, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Nem egyszerű, nem is szeretjük. De hogyha Isten hív bennünket, hogyha ő küld bennünket, akkor ez a megvalósítandó feladat. Ha kell, akár a bíróságig is, mint néhány évvel ezelőtt a pesti teológiáról eltávolított homoszexuális hallgató esetében. Feladataink vannak, mint közösség, mint egyén. Feladataink vannak nekünk, egyen-egyenként is. Kelj fel, és menj a te Ninivédbe. Mert mindannyiunknak megvan a magunk Ninivéje. És nem futhatunk el előle. Még ha nem tetszik, akkor sem. De a megszólaláshoz, a ránk szabott feladat végzéséhez, legyen az akár az ellenségünkért való imádkozás, vagy egy ismeretlen, elkallódott gyülekezeti tag felkeresése, vagy a hittanra megérettek hívogatása, vagy egy lelki beszélgetés lefolytatása, ehhez is mindig ad elég erőt és bölcsességet az Isten. Csak el kell hinni, csak el kell fogadni, ahogyan Jónás végül elhitte és elfogadta, hogy neki ez a feladata. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Elhangzott az ítélet, és mindabból, ami Ninive, következik az is, hogy eltelik a 40 nap, és el is pusztul a város. De, és ahogyan az Isten elől futó Jónás esetében is, bár az utolsó 3 napban, de eljött a megkeresésnek a pillanata, úgy a niniveiek is felfogták, hogy itt van az idő, nincs tovább. A kiszabott idő lejár. Még 40 nap. Nem rövid a határidő, de egy emberi életben mégiscsak az. Gondoljunk bele, és talán néhányan magunk közül is már átéltük, hogy pusztító betegségbe kerülve elhangzik, hogy hát nem sok van már hátra. Kerekszám az, amivel a mi életünk is kitelik. És mennyire meg tudja rázni az embert, amikor szembesül ezzel az idővel. Pedig tudjuk nagyon jól, hogy mindnyájan meghalunk, előbb vagy utóbb. És lehet, hogy a nagyobb fájdalmak és szenvedések között halunk meg, mint amit ezek a pusztító betegségek adnak vagy adhatnak azoknak, akik szembesülnek ezzel és az idejükkel. Csak esetleg nem tudjuk mi, hogy mikor. Nincsenek megadva pontosan a keretek. És milyen jó, gondoljuk, hiszen hogyha tudnánk, hogy már csak 40 nap, akkor a halálfélelem kerítene bennünket a hatalmába, amivel a legtöbb ember nem tud mit kezdeni. Pedig talán mégis jobb lenne. Mégis jobb lenne, hiszen akkor jobban odafigyelve élnénk. Akkor talán tudnánk bölcs szívvel számlálni napjainkat, ahogyan a Zsoltáros is kéri Istentől ezt a képességet. Akkor talán sürgetőbbnek éreznénk mi magunk is az Istenhez fordulást, az ő keresését. Az nem olyan, mint a Jónás 3 napja. Nem a végbeszélben való fuldoklás, hanem a mindennapok végének az ismerete. De mindenkiben mást vált ki ez a tudás. A niniveiek nem csak hogy komolyan vették, de jó választ is adtak a meghallott ítéletre. Megértették, hogy Isten kezében van az életük, aki most kiszabta ennek az életnek a végét. És mit tesznek? Elismerik Istent. Ők, az idegenek, a más isteneket hívők, elismerik Istent. Elhiszik a proféciát. Böjtölnek, gyászolnak, elhagyják korábbi életformájukat. Nem csapnak át még nagyobb orgiákba a minden mindegy gondolatával, hanem azt mondják, hogy ki tudja, talán felénk fordul és megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja és nem veszünk el. A megtérő bűnös imádsága ez a mondat. És bár a király parancsára megteszik sokan, nyilvánvaló, hogy ott sem mindenki tért meg. Se magától, se a király parancsára. Babics is így érezve fogalmaz, hogy mert látá az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsírázik, mint a jó magha termőföldbe hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. Ahogyan Ábrahám alkudozása esetén Isten hajlandó lett volna 10 igaz emberért megtartani a bűnös város csodomát, úgy Istennek Ninivén is megesik a szíve. Mert vannak, akik megtértek. És Isten az igazak, a megtérők érdeméért másokat is megtart. Ahogyan Jónás életének változásával a hajósok élete is megváltozott, és megmenekültek mindannyian, Jónás miatt Ninive is megmaradt. Mert amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Vajon neked meghirdette el már Isten a 40 napot? Gondolkozz. Születéseddel, születésünkkel már meghirdette. Hiszen az életed a halál felé tart. És hogy mikor lesz vége, akkor, amikor letelik a 40 nap. És nincs tovább. És ez akár ma este, akár holnap, akár egy hét múlva. Nem tudhatod. Gondolkozz. Most még van lehetőség, most még van idő. Vagy ahogyan a klasszikus evangelizációs ének is mondja, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Még 40 nap, és elpusztulni mivel. Rajtad áll, hogy adsz-e lehetőséget az Istennek arra, hogy meggondolja magát. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, látva a körülöttünk lévő világot, mi magunkat mindig különbnek érezzük tőle. Úgy érezzük, hogy keresztényként talán valami magasabb rendű életben élünk, és hogy persze a többiek majd őket eléri az Isten haragja. És mi, akik a te népedhez tartozunk, akik már valaha hallottunk rólad, vagy talán megérintettél bennünket, vagy talán a te utadon járunk, nekünk valami más adatik, a mi sorsunk talán nem a halál, vagy talán nem úgy. Pedig nekünk is kiszabtad a 40 napunkat, és lehet, hogy már mondtad is, hogy már csak 40 nap. Lehet, hogy már szembesültünk vele, lehet, hogy már nem, még nem. Köszönjük, hogy ma este figyelmeztetsz arra, hogy tudva vagy nem tudva, az időnk lejár. És döntenünk kell. Döntenünk kell, hogy veled vagy nélküled. Döntenünk kell, hogy elfogadjuk-e a feladatokat. Döntenünk kell, hogy elfogadjuk-e a veled való életet. Kérünk, segíts minket, hogy tudjunk jól dönteni. Segíts minket, hogy tudjunk időben dönteni. Segíts minket, hogy ne vesszünk el. Segíts minket, hogy veled lehessünk. Veled lehessünk akkor is, amikor ebben a földi életben utolsókat üti a szívünk. Hogy veled tudjunk lenni akkor is, amikor már majd valami más kezdődik. És abban is téged lássunk, és téged érezhessünk meg. Hát, hogy megláthassuk azt a kegyelmet, amelyet számunkra készítettél a te egyszülött fiadban, Krisztusban. Hogy neki azért telt ki a 40 nap itt ezen a földön, hogy mi, amikor elfeledkezünk erről, nálad az ő érdeméért bűnbocsánatot kaphassunk. Add, hogy tudjunk ő benne hinni, és ezzel a hittel szólni hozzád, bűnbocsánatért, kegyelemért, egy teljesebb életért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek minden Isten tiszteletünk szerves részét, az adakozást. Adakozzunk úgy, mint akik először önmagunkat adtuk engedelmességre a mi Urunknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy evangelizációs sorozatunk utolsó alkalmára holnap este 6:30 kerül sor. Hívunk és várunk mindenkit szeretettel. Jöjjenek el a testvérek és hívogassanak másokat is erre az alkalomra is. Mai istentiszteletünk befejezéseként énekeljük a 298. dicséretünket, annak az első 4 versét. A 298. dicséretünk 4 versét olvasjuk, a 4. majd fennállva. Az első vers így kezdődik: Jer Krisztus népe nagy vígan, mind egy örömre keljünk. ezután az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Istennek minden jóra elvezérlő közössége legyen és maradjon mi velünk most és életünk minden idejében. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.